Prédikáció 2011. március 13.
Fennállva hallgassuk meg azokat az igéket, amelyek alapján a mai ige hirdetést hallhatjuk. Írva található Máté evangéliumában a 4. fejezetben, az első 11 versben így. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérrő. Így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitt őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állított, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy. Vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Idáig Isten igéje foglalja helyet. Kedves testvéreim, mire jó a böjt? Mire jó a böjti időszak? Mire jó az, hogyha valamit megvonunk magunktól, vagy ha valamiről lemondunk? Mire jó az, hogyha valamiben hiányunk van, vagy hiányt szenvedünk? Biztos, hogy nem jó megközelítés ez, hogy azt kérdezzük, hogy mi a jó benne. De az mindenképpen tény, hogy a mindennapi életünk, a mindennapi tevékenységünk elfedi az igazán fontos kérdéseket. Hogy miért is kelek fel minden reggel? Mi az, amit tennem kell? Mik az igazi céljaim? Mi a küldetésem? Mi a dolgom a világban? Miért vagyok egyáltalán itt? Mire kaptam az életemet? Próbáljuk keresni az életben, az életünkben a jó érzéseket. Próbáljuk keresni a jó élményeket. És ez nem baj, hogy keressük, de a mai világ már arról szól, hogy ezt hajszolni kell, hajszoljuk. Azért kell hajszolni, hogy ez mind elfedje az ürességet, a gyengességet és a gyarlóságunkat. Hogy ne kelljen magunkba nézni. Hogy ne kelljen meglátni az árnyékunkat, ne kelljen meglátni az árny oldalainkat. Mert azt meglátni félelmetes lehet. Azzal jobb nem szembesülni. A böjti időszak nem a hajszoltságról, a gyorsaságról, hanem a lassúságról szól. Nem a sokról szól, hanem a kevésről. Nem a külső célokról, hanem a belső célokról. Arról szól a böjti időszak, hogy közel engedem magamhoz azt, ami hiányzik. Közel engedem magamhoz azt, amiben szükséget szenvedek, és nem menekülök tovább tőle. Tulajdonképpen ez a lényege, és minden külső segítség, ami ehhez kell, ennek rendelődik alá. Miért fontos ez a böjt? Miért fontos az, hogy Jézus is így kezdi a küldetését? Így kezdi a feladatát, itt fogalmazza meg a céljait. Miért fontos, hogy kimenjen a pusztába, és ott 40 napig böjtöljön, hogy átélje az éhséget? A zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy olyan megváltunk van, olyan királyunk van Jézus Krisztus személyében, aki együtt érez velünk, aki tudja, mit jelent kísértést szenvedni. Úgy gondolom, testvéreim, hogy igazából szívesen az életünket kipróbált emberekre bízzuk. Olyan emberekre, akik kipróbáltak. Akik tudjuk, hogy valamilyen próbát megálltak, hűségesek maradtak, és lehet bennük bízni. Mert a kísértésben tudom meg azt, hogy ki vagyok én, és hogy ki a másik. A kísértés mindig fontos próbakő. Amíg az élet megy, amíg minden rendben van, addig sok minden nem derül ki. Aztán, hogyha valamilyen baj, valamilyen nehézség érkezik az életembe, akkor derül ki, hogy ki vagyok én, és ki a másik. Az önismeretnek nagyon fontos próbaköve. Jézust Isten lelke viszi ki. Isten lelke viszi ki a pusztába, hogy kísértse őt az ördög. 40 nap és 40 éjjel kint van a pusztában. Azt gondolom, hogy ez a kulcs. Jézust nem a hősiessége, nem a személyes hősiessége viszi ki a pusztába. Nem azért, hogy ártson magának. Nem azért, hogy direktbe ő magát kitegye a kísértésnek. Nem a hősiesség viszi ki, hanem az Isten lelke. És azt gondolom, hogy az Isten lelkének való engedelmesség végig a kulcskérdés ebben a kísértés történetben, és ez a kulcskérdés a mi számunkra is. Hiszen Jézustól folyton jelt kívánnak, és amikor majd itt kísérti a sátán, ő is folyton jeleket, bizonyítékokat kér. Jézusnak egész élete erről szól, hogy mindenki jeleket kér. Mindenki bizonyosságokat kér. A hatalom képviselői, a tanítványai. Sőt, Péter apostol szerint nem szabad szenvednie. És milyen érdekes éppen itt Máté evangéliumában, hogy az utolsó kísértésnél, a hatalom kísértésénél azt mondja Jézus, hogy távozz tőlem, sátán. És majd ugyanezt fogja mondani Péter apostolnak, az apostolok fejedelmének, amikor arról beszél, hogy mentsem Isten Uram, hogy te szenvedj. Azt mondja Péternek, hogy távozz tőlem, sátán. Azért tudta ezt Jézus mondani, mert itt, ebben a kísértésben, ebben a 40 nap és 40 éjjelben kipróbált emberré lett. Még egy dologra figyeljünk oda, mielőtt rátekintünk ezekre a kísértésekre, hogy a lélek vezeti ki a pusztába Jézust, tehát nem magától megy, ez még egyszer fontos, de miután a lélek kivezeti, utána nem tapasztaljuk az Istennek a közelségét. Nem hallunk egy árva szót sem arról, hogy az Isten ott lenne vele és mellette. Egészen más valaki van a közelében. Egészen más valaki van mellette. Végig a sátán. Ebben a pusztai időszakban Jézus a sátán közelségét, a gonosznak a közelségét éli meg. És ez a hitnek a próbája. És ez az engedelmességnek a próbája. Tulajdonképpen erről szól az egész történet, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, amit érdemes megjegyeznünk ebben a történetben, hogy megmaradni az Isten iránti bizalomban akkor is, ha nem érezzük a közelségét. Ha nem érezzük, hogy mellettünk van. Ha nem érezzük, hogy ad eledelt. Ha nem érezzük, hogy a tenyerén hordoz. Ha nem érezzük, hogy hatalmat ad nekünk. Sőt, mindezeket úgy tűnik, hogy a sátán kínálja föl, miközben mi mindezekből hiányt szenvedünk. Hát éppen ez a kísértés, hogy mindezekből hiányt szenvedünk. Hiányt szenvedünk az ételből, hiányt szenvedünk a hitből, hiányt szenvedünk a hírnévből és a hatalomból. Jézus kitart ebben az Isten iránti bizalomban, akkor is, amikor nem érzi Isten közelségét, hanem a sátán közelségét érzi. És mit tesz? Ellent mond a sátánnak. Ellent mond a sátánnak, és a végén pedig megjelennek Isten angyalai. amikor háromszor ellentmond a sátánnak a szükségeiben, a hiányaiban, akkor a végén megjelenik az Isten. Megjelenik az Isten angyala. És a puszta az egyszer csak paradicsommá válik. Egyszer csak olyanná válik, mint az Édenkert. A lélek vezet ki a kísértés pusztájába. És ott azt tapasztalom meg, hogy nincs velem az Isten. Azt gondolom, hogy ez nagyon mélyen emberi tapasztalat. És hogy a szükségleteimet valaki ki akarja elégíteni, de az nem lenne jó. Vajon ki tudok-e tartani Isten mellett? Azt gondolom, hogy a böjti időnek ez hát a nagy kérdése. Hosszú ideig hiány szenvedni valamiben. Hiány szenvedni anyagiakban. Ezt élte meg tulajdonképpen Isten népe a pusztában. Ezt élték meg, és ebben buktak el. Ebben buktak el, amikor aranyborjút építettek, mert úgy érezték, hogy Isten nincs jelen. Ebben buktak el, amikor folyton ételt követeltek, és nem bíztak abban, hogy kapnak eleget. Ebben bukott el Izrael népe. És most ebben kísérti meg a sátán Jézust is. És a legfontosabb, amit kér tőle, hogy bizonyítsd be, hogy te az Isten fia vagy. Ahogy elmondtam, ezt kérik Jézus ellenfelei, ezt kérik Jézus barátai, ezt kéri a nép. Bizonyítsd be, hogy az vagy, aki vagy. Ugye ez is egy ismerős érzés és ismerős élmény. Folyton bebizonyítani, hogy ki vagyok én. Hogy érek ennyit meg annyit. Folyton bizonyítsam be, hogy mi az igazság, hogy mi a hazugság. Bizonyítsam be, hogy mi a jó és mi a rossz. Bizonyítsam be, hogy mi a szabadság és mi a rabság. Mi a hazugság és mi az igazság. És Jézus nem hajlandó erre a bizonyításra. A sátán arra akarja rávenni, hogy a kövekből csináljon kenyeret. Hogy mindent tegyen Jézus fogyaszthatóvá. Mindent tegyen Jézus birtokolhatóvá. Azt gondolom, hogy talán a mai világnak ez a legnagyobb kísértése. Úgy hívják, hogy fogyasztói társadalom. Mindent tegyünk fogyaszthatóvá. És mindent fogyasszunk is el. Mindent birtokoljunk. Mindent kebelezzünk be. Minden legyen a miénk. Nem baj, ha másnak nem jut belőle. Persze nagyon nagy a kenyér szükség. Éppen most olvastam egy újságban egy cikket, ami arról szól, hogy csak a szomszédos Szlovákiában a lakosságnak a 7%-a hiány szenved az alapvető élelmiszerekben. Éhezik. Persze nyilván Magyarországon is vannak ilyen százalékos számok, ez éppen nem szerepelt az újságban. Nem kell messzire menni, hogy rájöjjünk, hogy ez mekkora nagy szükség, mekkora nagy kérdés. És éppen ezért mondja Jézus, nem csak kenyérrel él az ember. Ugye halljuk, nem csak. Ez azt jelenti, hogy kenyérrel is él az ember. Csak hogy az embert nem lehet erre redukálni, nem lehet erre csökkenteni az embert. Jézus nem magyarázkodik, nem ad jelt, és nem változtatja a köveket kenyérré. A következő kísértés szintén egy hiányról szól. Nehéz megélni, ha Isten nincs a közelemben. Nehéz megélni, ha nem igazán bízhatok benne. Nehéz megélni a kétségbeesést. Bizonyítsd be, hogy mekkora hited van. Bizonyítsd be, Jézus, hogy mekkora hited van. Fölállítja a templom párkányát, és azt mondja, hogy ugorj le, mert meg van írva, hogy az Isten angyalai a tenyerükön hordoznak. Tekintsd az Istent egy ilyen megmentő automatának. Mutasd meg, hogy mire képes érted az Isten. Legyen valami jel. Mutassa meg, hogy engem megszabadít, hogy engem megtart. És ráadásul egy ilyen cselekedet, ha leugrasz onnan a toronyból, akkor az híressé is tesz. Hírneved lesz. Akkor majd mindenki hinni fog neked. Hagyd lássák az emberek, hogy neked milyen erős hited van. És kövessenek ebbe téged, aztán majd összezúzzák magukat. Sokszor mondjuk, hú, de nagy hite van. Tényleg a vak hit olyan nagy hit, és olyan nagyon értékelhető hit, a vak hit, amin látható, hogy valakinek valami nagyon nagy elkötelezettsége van, de mégis valahogy annyira nyomorult az élete. Annyira nem árad belőle a Krisztus jó illata. Sokkal inkább valami kényszeresség árad belőle. Tényleg ezt kell követni, ezen kell összezúzni magunkat. És lám-lám a sátán, hogy tudja citálni a Bibliát? Hogy tudja kiragadni a részeket? És Jézus is válaszol a Bibliából, de itt nem a bibliai igerészek csatájáról van szó, hanem arról, hogy ki az, aki engedelmes, és ki az, aki szemben áll az Istennel. Nem fontosak azok az idézetek igazából, amiket Jézus citál. Az igazán fontos az, hogy ő az Istenre figyel, az Istenre hallgat. Azt mondja Jézus János evangéliumában, hogy az én eledelem az, hogy Isten akaratát cselekszem. Ezt teszi itt is. Nem hajlandó leugrani a templom párkányáról, és csak annyit mond, hogy ne kísérd az Urat, a te Istenedet. És végül az utolsó kísértés a hatalomé. Mindnyáján ismerjük a tehetetlenség érzését. Azt, amikor nem tudjuk megtenni azt, amit szeretnénk, amikor hatalom nélküliek vagyunk. Ilyenkor nagyon vágyunk arra, hogy valamit tudjunk tenni, hogy legyen hatalmunk. A sátán azt mondja Jézustól, hogy neked adom a földet, neked adom a városokat, neked adom az embereket, ha engem imádsz. Nagyon érdekes, hogy erről beszél. Hogy én a sátán, én a gonosz, neked adom. Azt gondolom, hogy ezt tényleg el tudja velünk hitetni. Annyi gonoszság van valóban a világban, annyi kegyetlenség, hogy úgy érezhetjük, hogy tényleg övé a világ. Elhiteti, hogy ő adja és veszi. És ez a legnagyobb hazugság. Hogy ő adja a hatalmat. Nem az övé a hatalom. Az Istené a hatalom. Ezért Jézusnak nem kell a sátán hatalma. Nem kell, hogy így győzze le a tehetetlenséget. Nem kell az a hatalom, amelyik azt ígéri, hogy mindent megragadhatok. Az a hatalom, ami arra kell, hogy többé ne látszódjak gyengének. Mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el, mondja Pál, amit megtapasztalt a Krisztusban. Nem akarunk részt venni, és Jézus nem akar részt venni a hatalmi játszmákban. Persze, hogy szükségünk van a hatalomra, de ez a hatalom nem kell a gonosztól, nem kell az ördögtől. Ez a hatalom az Istentől kell. De ezt a hatalmat csak akkor kapjuk meg, ha ki tudunk tartani a bőjtbe. Ha ki tudunk tartani abban az időben, amikor azt tapasztaljuk meg, hogy most nincs hatalmam. De akkor is tudom, hogy az Istené a hatalom, és nem a sátáné. Jézus elzavarja a sátánt. Azt mondja neki, hogy távozz tőlem. És a sátán elmegy, és megjelennek az angyalok. Jézus kiállta a próbát. Újra élte. Ebben a 40 napban újra élte a saját népének a történelmét. A népnek a történetét, aki átkelt a Vörös-tengeren. A megkeresztelkedés képe. A tengeren átkelnek, aztán utána a tenger bezárózik utánuk. Jézus lemerül a vízbe, és följön a vízből, megkeresztelkedik. megtapasztalja Jézus, mit jelent a pusztában lenni, mit jelent éhezni, ahogy Izrael népe is megtapasztalta. A nép elbukott, Jézus győzött. Mózes fölment a hegyre, hogy elkérje Isten 10 parancsolatát, a nép lent pedig aranyborjút építette. A nép elbukott. Jézus győzött. Nem kellett a hegyen számára a sátán által felkínált erő és hatalom, ami a nép életében a bikaborjút testesített meg. Nem kérte. És győzött Jézus ott is, amikor arról szólt a történet, hogy kié a hírnév, és ki bízik igazából Istenben. Nem ugrott le a párkányról. Nem ugrott le a templom tornyából. Mindezek után Isten Jézust igazolta és megáldotta. Mindez a feltámadásában lett számunkra nyilvánvaló. Addig nem voltak igazából olyan jelek, amik mindenki számára bizonyíthatták volna, hogy ő az Isten fia. A feltámadás a mi számunkra most is a hitünknek a próbaköve, most sem lehet bebizonyítani, de abba vetjük a bizalmunkat, aki legyőzte a kísértőt és legyőzte a halált. Amen.